Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében az első fejezet 18. versétől a következőképpen. Ezt írja Pál, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, véget vet a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hadd áruljak el az elején egy kulisszatitkot. Amikor prédikálok, akkor látom a gyülekezetet. Ez talán annyira nem meglepő, mert elég jó a látásom, de nem erre gondolok, amikor azt mondom, hogy látom a gyülekezetet. Látom, hogy ki hogyan van jelen az Isten tiszteleten, ki hogyan van jelen egy alkalmon, ahol az Isten igéjét hirdetem, ki hogyan van jelen, ki hogyan figyel, ki mennyire figyel. Valószínűleg azért is vagyok érzékenyebb erre, mert én magam is úgy ültem be eleinte a templomba, ezt sokan tudják már, hogy nem különösebben érdekelt, ami ott elhangzott. Egészen másra figyeltem. Többen tudják, aki gyülekezeti kiránduláson voltak Pápán, azok tudják, hogy számoltam a felfestett építőköveket a templomban. Kimondottan érdekes megfigyelni egy-egy olyan alkalmon, amikor nem templomi környezetben hirdetem Isten igéjét, vagy akár templomi környezetben, de például egy esküvő alkalmával, amikor nem azért gyűlnek össze a hívek, mert szeretnének az Istenre figyelni, hogy ki hogyan reagál arra, hogy elkezdem az Isten igéjét hirdetni. Akkor, amikor nem önszántából megy oda valaki. Meglátszik, ha gondolatban máshol jár, meglátszik az is, hogyha úgy tesz, mintha figyelne. És meglátszik az is, ha kimondottan dühös, mert ilyen is van, hogy neki ezt a vallásos maszlagot kell hallgatnia. De természetesen teljesen érthető számomra, hogy valaki, aki nem azért van jelen, hogy az Isten igéjét hallgassa, hanem mert kirendelték, vagy egyszerűen elvárják, hogy ott legyen egy ilyen eseményen, akkor kényelmetlen az Isten igéjével találkozni. Igen, kényelmetlen az Isten igéjével találkozni, mert az Isten igéje az megszólít. Hiába számolgatom az oltárnak a berakásait, hiába figyelek a falakon a repedésekre, és hiába lapozgatok az énekes könyvben, mintha eszembe jutott volna valami, mégiscsak ott vagyok, és hallom az Isten igéjét. Hallom az Isten igéjét, és az hatással van rám. Kényszerhelyzetbe hoz. Lehet, hogy nem akkor ott, amikor hallom, hanem sokkal később. Nem egyszer fordult elő lelkészi szolgálatom során, hogy valaki azért kezdett el templomba járni, azért keresett fel, azért keresztelkedett meg, mert valamikor egyszer régen, nem tőlem, valaki mástól, sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt hallotta az Isten igéjét, és nem hagyta ez az ige nyugodni őt. Erre maga az ige, Isten szava mondja, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Eleve a Biblia mondataira alkalmazott ige kifejezést is ezért használjuk. Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj. Igen, az Isten szava cselekszik. Az Isten szava teremt, új életet teremt. Nem véletlenül kezdődik a Biblia azzal, hogy bizonyságot tesz arról, hogy hogyan teremtette Isten a világot. Látszólag azt mondja el a teremtés történet, hogy mit teremtett Isten. Első nap a világosságot elválasztotta a sötétségtől, második nap a vizeket és az eget választotta szét, és így tovább. De ha odafigyelünk a szövegre, ha figyelmesen olvassuk, akkor a hogyan teremtette kérdésre azt a választ kell adnunk, Isten a szavával teremtette. Arról beszél a teremtés történet, hogy az Isten szava a teremtő szó. Amit az Isten mond, az megvalósul. Az Isten szavának ereje van. Ezzel kezdődik ez a könyv, amit az Isten igéjének tekintünk, a teljes Szentírás. Ezzel kezdődik, de nem ezzel fejeződik be. Nem ezzel fejeződik be, hanem azzal, hogy ott bent a szívedben mi történik. Mi történik akkor, amikor hallod az Isten igéjét? Mi történik akkor, amikor olvasod az ő szavát? Tudom, hogy az itt ülők legnagyobb többsége nem csak tudja, hanem megtapasztalta már mindezt, de számomra is jó újra és újra tudatosítani, hogy nem egyszerűen emberi szó mindaz, amit vasárnapról vasárnapra az igehirdetésben hallunk, hanem azon keresztül az Isten szól hozzánk, és az Isten cselekszik a mi életünkben, az én életemben is. Én is hallom az igehirdetést, még a saját igehirdetésemet is. És hatással van rám, mert nekem is szükségem van rá. Mai alapigényben Pál apostol ezt írja, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, az Isten ereje. Igen, nagyon sokszor látom az emberek szemében a lesajnálást. Sokszor látom a mosolyt az arcukon, akkor, amikor az Isten igéjét hirdetem. Lelkészként még a középkori ruházaton is mosolyognak. Milyen ózsdi. És sokan nem csak a hátam mögött. Ma már kevésbé, mert úgy tűnik, hogy én is öregszem, de régebben sokszor megkérdezték, hogy miért lesz valaki ilyen fiatalon lelkész. A kérdés mögött nem a kíváncsiság áll, hanem a sajnálat. Igazán kár érte. Lehetett volna normális foglalkozása is. Egészen értelmes ember. Miért nem csinál valami rendes dolgot? Elvesztegeti a fiatalságát. De ha a kérdező belegondolna, akkor maga is könnyen rájöhetne, hogy a legtöbb esetben nem öregen lesz lelkész valaki. De hát szerinte ez az egész bolondság, felesleges időpazarlás, a tehetség elherdálása. A héten presbiteri ülés volt, ahol grilleztünk egy jót, és a presbiterek a piacról szerezték be a grillezésnek az alapanyagait, miután őket itt a piacon nem csak a grillezésről, illetve egyáltalán nem a templomból ismerik, hanem amúgy is ide járnak piacra, és nem feltétlen tudják azt a piacosok, hogy ide járnak templomba. Ez a kettő most összekapcsolódott kint a piacon, és feltették a kérdést a hentesek, hogy ide ilyen normális emberek járnak. Igen, ide ilyen normális emberek járnak. Azért tegyük hozzá, azt is elmondták, hogy akkor eljönnek ők is. Reméljük, hogy így lesz. Igen, a világ szemében bolondság. Bolondság a templomba járás, bolondság a hit, bolondság az Istennel foglalkozni. Bolondság azzal tölteni a pihenő napot, a vasárnapot, hogy hajnali 10 órakor eljövünk a templomba. Bolondság időt, pénzt, energiát szánni erre az egészre. De mi, akik itt vagyunk, tudjuk azt, hogy ez nem az. Mi, akik megtapasztaltuk az Isten szavának az élet újító hatását, ami számunkra nem bolondság, hanem az Isten igéje. Pál arról beszél, hogy a keresztről beszélni mekkora őrültség. Mi már nem is érthetjük ezt egészen, amit ő elmond, de azért belegondolhatunk abba, hogy amikor Pál ezt leírja, és amikor Pál Jézus keresztjéről, keresztre feszítéséről beszél a környezetének, akkor hallgatóinak mi járhatott a fejében? A kereszt ekkor egy kivégző eszköz, és nem egy jelkép volt. Egy kivégző eszköz, amelyen leginkább rabszolgákat végeztek ki, vagy olyanoknál alkalmazták, akiket szerettek volna igencsak megszégyeníteni. Azt mondani, hogy én abban hiszek, akit keresztre feszítettek, az egyenlő volt a legnagyobb ostobasággal. Értelmes ember ilyet nem gondol, de legalábbis nem beszél róla, főleg nem nyilvánosan. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, írja Pál, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Keresztről szóló beszéd, ezt a kívülállók szemében őrültséget használja fel Isten az üdvösség érdekében, mondja Pál. És amikor ezt mondja Korintusban, a Római Birodalom egyik legnagyobb városában élőknek, akkor ezzel arra biztatja őket, hogy bátran álljanak ki. Vállalják azt, hogy bolondnak nézik őket. Vállalják azt, hogy kinevetik őket. Vállalják azt, hogy kigúnyolják őket. Nem tudom, bele gondoltunk-e már abba, vagy tudjuk-e egyáltalán, hogy Antiókiában nevezték Krisztus követőit először keresztényeknek. Krisztiánosz, Krisztus követő, Krisztusé. És ez egy gúny név volt. Ezzel gúnyolták az Antiókiában élő keresztényeket, Krisztus követőket. És akiket kigúnyoltak, azok felvették, és használták ezt a gúny nevet. Mert vállalták Krisztust. Pál apostol arra biztatja a korintusiakat is, hogy ne érdekelje őket, hogy ki mit gondol. Ne foglalkozzanak azzal, hogy mások bolondnak tartják, kinevetik, kigúnyolják őket, hanem bátran beszéljenek a keresztről. Beszéljenek róla. Addig, amíg van lehetőség, el kell mondani, hiába nézik őket bolondnak. Zoltár előtti igében a gazdag és Lázár történetét olvastuk. A történet nagyon jól illusztrálja, hogy miért is kell nekünk, akik már megtapasztaltuk az Isten szeretetét, hirdetni a keresztet. Mert mi tudjuk, hogy ezt tart meg. És addig kell ezt megtennünk, addig kell hirdetnünk, amíg lehet. Lehet, hogy ezt együgyűnek, bolondnak néznek, ezért együgyűnek vagy bolondnak néznek, de ha nem vállaljuk fel, akkor elvesznek. Akkor elvesznek azok az emberek. Kárhozatra jutnak azok az emberek, akik pedig ránk vannak bízva. De nem lehet meggyőzni őket, mondhatjuk erre. Évekig próbálkoztunk, de nem ment. Nem változott semmi. Azokat, akik a világ szerint gondolkoznak, nem győzi meg semmi. Gazdag és Lázár története szerint, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Lehet, hogy nem győzi meg őket. De nekünk az a feladatunk, hogy mégis elmondjuk. Hogy mégis hirdessük. Nem meggyőzni kell őket. Csupán elhinteni a magot. Az ige magját. Azután pedig öntözni, újra és újra hívni őket, újra és újra rákérdezni, na még mindig nem. És imádkozni értük. Én nem csak hiszem, hanem tapasztaltam, átéltem azt, hogy ez működik. Működik az, hogy valakinek elhintem az ige magját, hirdetem neki a keresztet, Krisztust, és aztán akár évekig imádkozom érte. És közbe-közbe beszélgetek vele. Működik. Az Isten igéje elvégzi. Elvégzi azt, amiért küldte az Úr. Bízzuk Istenre az elültetett magukat. Az utóbbi hetekben eléggé keserű lettem, ezt be kell vallanom, látva, hogy mennyi energiát fektetünk a hitoktatásba, és mennyire nem látszik az eredménye. Miért nem jönnek el legalább a tanév záró istentiszteletre? 140 gyereket hitoktatunk, és a múlt héten vagy 30 gyerek volt itt. Hol a többi? Hol a többi 100-110? És miközben ezen gyötrődtem, gondolkoztam, elém került az igehirdetési alapige, elkezdtem vasárnapra készülni, és megszényerülve kellett leborulnom az Isten elé, mert megszólított az ige. Zsolt, vajon a te dolgod, hogy Isten munkáját elvégezd, vagy a te dolgod az, hogy ültess és öntözz, építs és plántálj? Pál apostol ebben a levélben, a korintusi levélben beszél erről. Ő azért küldetett, hogy ültessen, és az ő munkatársai azért, hogy öntözzenek. De a növekedést az Isten adja. Ez nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk számon kérni, hogy miért nem. Nekünk az a dolgunk, hogy újra és újra elmondjuk, hirdessük az Isten igéjét. Biztos vagyok benne, hogy van testvérem a te környezetedben is olyan, talán nem is tudja, de akinek szüksége van az evangéliumra. Kezdj el imádkozni érte. Kezdj el imádkozni érte, majd szólítsd meg őt az Isten igéjével. Lehet ez szóban, egy beszélgetésben, lehet egy igés képeslappal, könyvjelzővel. Lehet ezt sok-sok formában. Megadja az Isten, én hiszem, megadja az Isten, hogy milyen formában tudod az ő igéjét közvetíteni annak a másik embernek. Lehet, hogy egy Bibliát kell a kezébe nyomni csupán. Kezdj el imádkozni, hirdezd az Isten igéjét az ő számára, és aztán kérdezz rá újra és újra, hogy hol tart. Az Isten hív. Az Isten hív téged, az Isten hív az ő szolgálatába. azért, hogy a keresztről való bolond beszédet hirdest az embereknek. Adjon ehhez Isten erőt, adja Isten nekünk mindnyájunknak ehhez az ő szent lelkét. Így legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked a te ígédet. Köszönjük, hogy a te ígéd élő és ható, és áthatol, még a legküzdhetetlennek látszó akadályokon is. Az emberi szíven, amely olyan sokszor kemény, az én szívemen, amely olyan sokszor kemény. Kérlek, Uram, teremts újjá engem a te szent lelked erejével, a te ígéddel. És kérlek, hogy te munkálkodj általam. Te munkálkodj általam akkor, amikor odaállok, és hirdetem a te dicsőségedet, hirdetem a te keresztedet, hirdetem a te bolondságodat az embereknek. Kérlek, Uram, szentelj meg a te igéddel, mert én tudom, a te igéd igazság. Amen.